A nagyon hűséges hallgatóink emlékezhetnek, hogy egy évvel ezelőtt ilyen tájt már jártunk az orosházi református iskolában, és beszélgettünk az itteni médiásokkal és iskolarádiósokkal, akik ismét díjat nyertek a Due Media pályázatán, második helyet, és viszont ha szétnézek a könyvtárban a következő percek beszélgető partnereivel, akkor kevés ismerős arcot látok, úgyhogy kezdjük itt, hogy hogyan változik egy iskola rádió szerkesztősége? Mi ennek a története? Egy év alatt mi történt önöknél? Kérdezem a tanárnőt.
Picit új szint vittünk a rádióba, és mivel most már nagyobbakkal, hetedik osztályosokkal dolgozunk főképp, ezért komolyabb témákat is, komolyabb szinten tudunk szerintem kivesézni, mint ahogy ez a díjnyertes adás is mutatja ugye a zaklatás témája, és olyan, amit talán még ötödik, hatodikban nehezebben értelmeznek a gyerekek. Viszont a nagyok azok már úgy hozzá tudtak állni, hogy többeket talán kicsit megdöbbentve tudták ezt a témát feldolgozni, tehát a hallgatóságot tekintve.
Fordulok a diákrádiósokhoz. Először tegyünk egy gyors bemutatkozókört, hogy mindenki hagyd mondhassa el a nevét, és akkor utána fogok kérdezni, megyek sorba.
Csatlós Milán.
Németh Dávid.
Bogdán Filotti.
Az egyetlen, aki már tavaly is díjazott volt.
Pusztai Réka.
Bisztrán Emília.
Tomán Laura Éva.
Kackó Ádám.
És akkor mindannyiótokat kérdezem, hogy hogyan kerültetek a Iskola Rádió szerkesztőségébe, és miért csatlakoztatok? Díjat akartatok nyerni, vagy a rádiózás érdekelt benneteket?
Egyszerűen szórakozásból szeretek rádiózni, és mi, hogy meglettem ide hívva, így úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne.
Az egyik irodalom órán felvetette a magyar tanárunk, hogy csinálunk idén is egy ilyen szakkört, és úgy gondoltam, hogy jelentkezek, mert miért is ne.
Ezt azért vetette fel nekünk, az én nevemet külön kiemelte, meg a Milánét, mert ugye már mi az átlagosnál kicsit többet beszélünk, és hogyha már beszélünk, akkor hasznosítjuk is már a rádió terén.
Én meglettem hívva, és ahogy gondoltam, hogy van kis szabadidőm, így gondoltam csatlakozok, és így kievezem a dolgokat, de soha nem gondoltam, hogy fogunk versenyre indulni.
Tehát nem az volt a motiváció, hogy ismertétek, hogy a előző szerkesztőség tagjai harmadikok lettek, bronzérmet nyertek, hanem önmagában a rádiózás tetszett meg, és csak később jutott el hozzád az info, hogy egyébként itt akár díjat is lehet nyerni, ha nagyon ügyesek vagytok?
Pontosan.
És akkor forduljunk rá erre a díjnyertes anyagotokra, ami tanárnő is szóba hozott. Iskolai bántalmazás, zaklatás, akár verbális, akár fizikai volt a téma, ebből majd részleteket hallanak a hallgatók, be fogok vágni ebbe a beszélgetésbe. Ebben szerintem az is zseniális, hogy nem csak egy interjú készül egy szakemberrel, hanem ilyen kis szituációs panelbeszélgetések is megmutatják, hogy milyen lehet ez a mondjuk a verbális zaklatás egy iskolában. Én először el is gondolkodtam, ugye, hogy így indul a beszélgetés, hogy biztos jó anyagot hallgatok, hogy ilyen csúnyán beszélnek egymással itt a diákok a rádióban, hogy biztos jó helyen vagyok. És akkor utána kibontakozott, hogy miről van szó, tehát ez is nagyon jó kezdés, mert oda kötötte a figyelmemet. Honnan jött a témaválasztás? Tehát tanárnőre visszautalok, hetedik nagyobbak, oké, de mégis, ha így visszaidézitek ezt a pillanatot, diákok hoztátok a témát, tanárnő dobta be, hogy volt ez?
Hát az egyik osztálytársunkkal, mikor készítettük a rádiót, azelőtt történt hasonló eset, és ezért gondoltuk, hogy jó, hogyha többen is megtudják, hogy hogyan kell ezeket kezelni.
Tehát tulajdonképpen egy meglévő problémára akartatok segítséget adni, jól értem?
Igen.
És akkor bedobtátok tanárnőnek a témát, és akkor ő hogy reagált, megyek tanárnőhöz?
Az a jó ebben a rádiózásban, hogy nem csak a munkáról szól, hanem ugye iskolán kívül, tanítási időn kívül vagyunk már, és egy csomó mindent meg tudunk beszélni is, és pont igen, a gyerekek kicsit zaklatott lelki állapotban érkeztek, és mesélték, hogy milyen sérelem érte az egyik osztálytársukat, és beszéltünk a lehetséges megoldásokról, de mihez kevesek vagyunk, mit szólna egy szakember, hogy kellene ezt jól megoldani, ők hogyan tudnának esetleg segíteni az osztálytársnak, egy pedagógus hogyan tudna segíteni, és akkor jött az, hogy hát ez mindenkit borzasztóan érdekel, és akkor talán ez az 500 diákot is érdekelni, aki ide jár, és akkor ez egy olyan téma, ami igaz, hogy nehéz, és tényleg a több mint egy órás interjúból lett aztán az a 7 perc, amit összevágtunk, mint hasznos anyag, de hogy nagyon megérte vele foglalkozni.
Egy órás interjú? Ki készítette az interjút, hogy többen készítettétek? De nem mindenki ült ott az interjúnál. Na jó, akkor csak egy gondolat erre az egy órás interjúra. Nehéz volt egy órában 7 percet összevágni?
Anett néni sokszor ki szokta hangsúlyozni, hogy ne beszéljünk annyit, legfőképp én meg Ádám, mert akkor nehezebb lesz összevágni, és igen, ezzel csak az ő dolgát nehezítenénk meg.
Mert hogy tanárnő vág?
Igen, a vágási folyamatot még most tanulják a gyerekek. Igazából, mivel egy héten egyszer 45 percünk van, ez nyilván elmegy az ötletelésre, az interjú készítése, és a vágás még most rám maradt legtöbb esetben, de most már ők is elkezdik tanulgatni, hogy hogyan is működik ez, és akkor egyre mélyebb vízbe lesznek beledobva a gyerekek.
Oké, mély víz. A téma már mindenképpen mély víz. Hogyan álltatok hozzá a témához, a kérdések hogyan jöttek? Bátor kérdések voltak. Emlékeztek erre, vagy hogyan emlékeztek erre, hogy összedobtátok a kérdéseket előre, és akkor annak a felfűzött fonalán beszélgettetek, vagy hogy volt ez?
Nagy részt előre összedobott kérdések, meg a diákok saját sérelmeinek a keveréke volt. Szóval mindenki úgy el tudta képzelni magát az ilyen esetben.
És miközben beszélgettünk erről az egész témáról, jó páran mondtunk gondolatokat, hogy ha ezt csináljuk, akkor spicnik leszünk, szóval nem szóltunk, de kéne szólni. És akkor így, és utána felvetődött, hogy beszélgessünk egy szakértővel.
Volt a reakció a hallgatók részéről, tehát a további 490 diák és a tantestület részéről. Mögöttünk éppen becsöngetnek, a diákok örülnek, hogy nem kell biológia témazárót írni, hanem beszélgethetünk. Szóval volt ilyen visszajelzés? Mert én tényleg lefagyva hallgattam a műsort, és úgy képzelem, hogy ez itt elhangzik az iskolában, akkor annak kell, hogy legyen valami visszacsatolása. Volt visszacsatolás?
Visszacsatolás nem volt, mert a diákok igazából nekünk nagyon nem tudnak üzenni. Az egyik adásunknál gondolkoztunk ezen, hogy talán egy ilyen doboz kirekünk, amiben tehetnek bele ötleteket, vagy hozzászólásokat, de ez az ötlet még az aklatásos adásnál nem vetült meg fel.
De nem ismernek meg benneteket a folyosón, hogy ki beszél a rádióból? Tehát nem tudod oda menni hozzád valaki és megveregetni a vállát, hogy köszi, ez nagyon jó volt?
Igazából a nevünket ismerik, meg a hangunkat. Hát igazából élőben más, mint a rádióban, de látszatra szerintem nem annyira vagyunk ismertek, mármint így rádiósok, ez személy szerint.
Nem kaptunk visszajelzést, de én személy szerint remélem, hogy valakinek segíthettünk ezzel a rádiós adással.
Tanárnő, önnek az iskola vezetése részéről, vagy kollégák részéről, mert az interjúban ugye arról is szó van, hogy mikor kell egy pedagógust bevonni egy ilyen helyzetbe, tehát nyilván ez a probléma mindenkit érint, aki egy iskola közösségébe tartozik. Pedagógusoknak igen nagy felelőssége is van ebben, tehát esetleg ön kapott visszajelzést a kollégáktól?
Soha ennyi visszajelzést nem kaptam egyik adással kapcsolatban, mint a zaklatással kapcsolatban. Jó, mindig az embernek egy-ketten megveregetik a vállát minden adás után, hogy jó volt, itt viszont sorra jöttek a kollégák, hogy mennyire hasznos is, mennyire kellett is, utána még rá is fordítottak esetleg egy órát, hogy akkor tényleg elhangzott reggel 8-kor, és akkor azon az órán erről beszéljünk, tehát abszolút azért is választottuk ezt a sok nagyon szeretett adás közül, amit ugye beküldtünk a Duéra, mert tényleg egyikre se érkezett ennyi visszajelzés még. De akkor ezek szerint a gyerekek felől nem, csak a kollégák felől. Most én is meglepődtem.
És az, hogy mondja itt, hogy volt olyan kollega, aki akkor az óráját ennek a témának szánta, ez meglepte? Mert ez tulajdonképpen a média tematizálási hatása egy iskolai közösségen belül is, hogy arról van szó, amiről beszél egy rádióműsor. Ez a világban is sokszor így van, hogy amit hallunk a médiában, utána otthon is a vacsoraasztalnál arról beszélgetünk. Ez jó? Ez eredmény?
Természetesen meglepően nagy eredmény, és nagyon hálás voltam, hogy nem csak arról szólt ez az adás, hogy jó, akkor 10 perc eltelt az órából, amit jobbra is fordíthattam volna. Nem ezt gondolták a kollégák, hanem azt, hogy hasznos volt, igen. És hát persze ezért dolgozunk, hogy hatással legyünk az emberekre. Tanítsuk, neveljük a diákságot, formáljuk egymást is, hogyha már, ahogy mondani szokás, ha egy diákon vagy egy emberen segítettünk ezzel, és esetleg tényleg, amit tanultak ebből az adásból, hogy össze lehet fogni az aklató ellen, és közös erővel meg lehet szüntetni ezt a negatív folyamatot. Ha már egy embernél ezt elértük, akkor már sikeresek voltunk.
A műsoron túl egy pillanatra beszélünk ezekről az aklatási történetekről, szóval nektek van ilyen személyes élményetek, akár az, hogy benneteket piszkált valaki, nektek kellett közbelépni.
Személyes tapasztalat, engem szinte már elsőtől kipécéztek a nagyobbak. Az évek alatt rájöttem, hogy nem tudom, nekem ilyen a kisugárzásom, vagy valami egyéb ilyen dolog lehet benne. Hozzászoktam, és aztán rájöttem, hogy igazából csak nem kell foglalkozni vele, és manapság már szinte az majdnem, hogy az arcukban nevetek azzal, hogy a gúny nevemet, mert igazából nem is törődök fel, szinte már, meg már normális becenévként kezelem így, hogyha annak hívnak, szóval én már nem akadok fenn ezeken, hogy ez egy kacagi, mert mit tudom én az ilyen hülye gúny neveken, szóval én meg vagyok.
De most már szinte te vagy a legnagyobbak közül az iskolában.
Igen.
Mert hogy hetedikes vagy, ugye? És akkor te hogy vagy az elsősökkel?
Én úgy vagyok vele, én ezt mostanában minden közelebb vagyok a nyolcadikhoz, vagy a hetedik évvégéhez, annál többször fogalmazódik meg bennem, hogy én pont ennek az ellenkezője akarok lenni. Én azt szeretném, hogyha látok valamit a folyosón, akkor így lassan oda megyek, és így megkérdezem, hogy na, Mizu is, hogyha azt látom, hogy valakit piszkálnak, és akkor gondolom abba hagynák, mert tudják, hogy én nyolcadikos vagyok, és nem hinném, hogy velem elkezdjenek kekezkedni. Én szeretnék az ellenkezője lenni ennek a bullyingolós piszkálódásnak.
Még visszaugorva a díjra, ott voltatok a Diétadón Budapesten, ez milyen élmény volt nektek ott a sok-sok más diák újságíróval, diákrádióssal együtt lenni, megtapsolva lenni.
Megtiszteltetésnek esett, hogy részt vettünk ezen a diátadón.
A diátadó amúgy nagyon jó élmény volt, jól esett, hogy értékelték a munkánkat.
Tanárnő, büszke a diákjaira, hogy megint helyezést értek el ezen a pályázaton?
Persze, nagyon, és őszintén szóval úgy gondolom, hogy egy annyira erős és annyira jó csapat alakult ki, és olyan színes összetétel, hogy nyilván egy adást lehetett beküldeni, azt értékelték, de ugye havi egy durván 6-8-10 perces adást készítünk, de szinte mindegyik megállta volna a helyét, úgy gondolom, mert annyira beleadnak apait, anyait a gyerekek is, olyan sokszínűre tudjuk és tanulságosra elkészíteni ezeket a műsorokat, hogy tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. És most nagyon várom, hogy tényleg ezt az említett mélyvizet hogyan veszik majd, mert ugye eddig főleg az ötletelés volt az ő feladatuk, a témák kiválasztása, kidolgozása, de az, hogy most már ők vágjanak, effekteket keressenek, zenéket rakjanak, szerintem egy új színezetet fognak majd adni az egész, mert eddig jobban benne volt talán az én stílusom ezekben a vágott anyagokban, most meg már az ő fiatalos stílusok fogja ezeket színezni.
Támogatást kap a iskola vezetése, meg a kollégái felől, tehát adott-e az, hogy műsorokat készítsenek, nem tudom, ha egy diákrádiósnak el kell jönni az óráról, mert valami dolga van, akkor hogy néznek a kollégái önre, hogy megint elkérte őket? Szóval most ez csak egy-két példa, de hogy milyen a légkör, hogy támogató a légkör a műsor elkészítéséhez?
Támogató, abszolút, bár úgy gondolom, hogy különösebb kívánságaink nincsenek, de például ugye a diátadóra is, hogy én nem tudtam menni a gyerekekkel, egyből volt jelentkező, aki elkísérte őket, amiért nagyon hálás vagyok. Egyébként tehát puritán, primitív körülmények között dolgozunk, amin jó lenne nyilván változtatni, ha már így a támogatást másféleképpen értelmezzük. Van egy kameránk, amin van egy mikrofon, de nyilván stúdió körülmények nincsenek, tanteremben tudjuk felvenni ebből az egy mikrofonnal az adást. Biztosan hallotta is a zaklatás adásnál is, hogy azért voltak háttérzajok, messzebbről, közelebbről érkező hangok, amiken aztán otthon próbál az ember kicsit variálni, hogy legalább színbe hozza ezeket több-kevesebb sikerrel, tehát hogy én örülnék, hogyha technikailag is egy pici fejlesztésre esetleg jutna, mert tehát hogy nyilván még színvonalasabb lehetne ilyen apróságoktól.
Hozzátenném, hogy a csatorna neve Refiosztag, és aki szeretné támogatni, az nyugodtan feliratkozhat és lájkolhatja a videókat.
Hogyan tovább? Tehát most lassan tanév vége van. Jövőre ezek szerint úgy gondolja tanárnő, hogy ez a csapat megy tovább, ugye, mert azt mondta, hogy nagyobb önállóság, stb. Akkor fordulok a diákokhoz, hogy nektek mi a tervetek a következő jövőre? Van-e téma a tarsolyotokban, zsebetekben?
Témát majd kitalálunk, de a rádiózáshoz kedvem 100%-ig van. Eddig nagyon jó volt, szerintem ezután csak még jobb lesz.
Én nagyon szívesen rádióznák jövőre is, mert nagyon szeretem ezt a csapatot, és nagyon jó itt lenni.
Bele kell beszélni a mikrofonba, valami témaötlet, amit szeretnél, hogyha el lehetne készíteni jövőre.
Jössz rádiózni jövőre?
Természetesen, nagyon jó munka itt a többiekkel készíteni az adásokat, és jó sokat nevetünk, amit felvétel közben igazából nem kéne, de legalább jól érezzük magunkat, és csak ez számít.
Hogyha lesz az a rádió szakkör, akkor igen, szerintem én is nagy eséllyel maradok rádiózni. Szerintem ez egy nagyon jó iskolán kívüli elfoglaltság, vagy nem iskolán kívüli, de iskola utáni elfoglaltság.
A legfiatalabbhoz hagy forduljak, hogy neked nem csak egy éved van még ebben a szerkesztőségben, te most hanyadikos vagy?
Ötödikes.
Még 3 évig lehetsz majd a következő tanévvel számolva, te maradsz rádiózni?
Jövőre biztos, hogy szeretnék maradni, és ezután is szeretnék, de még nem tudom biztosra.
Picit tekintsünk visszafele. Ugye azt már említettük, hogy egy adással lehetett pályázni ezen a médiapályázaton, de hát ugye minden hónapban készül műsor. Mikkel foglalkoztatok még ebben az évben? Milyen témák merültek föl?
Az én kedvenc adásom a Valentin nap volt, amiben voltak szerelmes versek, az iskola lelkészeink szerelmes története, és nekem azért ez volt a kedvencem, mivel ebbe a szerepbe bele tudtam magam élni.
Nekem a kedvenc adásom a március 15-ei volt, mert ott egy izgalmas új köntösben fogalmaztuk meg azt a témát, amit szerintem szinte mindenki tud, mert minden évben elhangzott, és személy szintén már szinte untam, de ez felkeltette bennem újra a lelket ez a téma iránt, mert volt benne időutazás, visszamentünk a múltba, meghallgattunk egy híradót az akkori eseményekről, és ilyen érdekességeket megtudtunk, mint például, hogy Táncsics neve valójában Stáncsics, és ugye a kokárára fordítva voltak a színek, és nagyon tetszett ez az adás.
Nekem az udvariasságról szóló adás tetszett a legjobban, főleg azért, mert szerintem abban szerepeltem a legtöbbet. Nem mondanám, hogy én olyan kitűnő magatartással rendelkező diák vagyok, de amiket ott elmondtunk abban az adásban, azok pont nem vonatkoztak rám, ezért egy csomó esetben én voltam az, aki így elmondta, hogy végülis hát hogyan kéne viselkedni, vagy hát példát mondani arra, hogy igen, hogy kellene csinálni, és abban a szerepben viszonylag bele tudtam élni magamat.
Volt még farsangról szóló témánk, és önben voltak például jelmezötletek. Minden jelmezötletről írtunk külön verset, elmondtuk lépésről lépésre, hogy hogy kell megcsinálni. Szerintem nagyon jó volt.
Tanárnőnek melyik volt a kedvence?
Hát csatlakoznék az udvariassághoz, ami úgy gondolom, hogy a leghatásosabb adásunk volt. Ez röviden arról szólt, tehát, hogy bizonyos szituációkat megnéztünk rossz példával és jó példával. Legyen ez például az, hogy hogyan kell megszólítani a folyosón egy tanárt. Volt egy olyan példa, szituációk akár csak a zaklatásnál, hogy oda rohan valaki, és csak úgy elkezdi mondani, hogy mi baja, és aztán megmutattuk, hogy nem, ezt nem így kell, hanem hogy köszönni kell, meg kell kérdezni, hogy van-e ránk ideje, és utána elmondhatjuk, hogy mit szeretnénk, és a végén is megköszönjünk, hogy ránk fordította az idejét. És több ilyen szituációt, például a tanári ajtón való kopogtatást, meg a telefonkikérést, órán való jelentkezést, ezeket így megmutattunk jó példával, és ezt konkrétan láttam a gyerekeken, hogy azokon, akik hallgatták, hogy hatással volt rájuk, mert szinte látom, hogy koncentrálnak, mikor odajönnek hozzám, hogy na, akkor most már hogy is kell megszólítani a pedagógust, és visszakeresik, és tényleg úgy szólítanak meg, ahogy elhangzott akkor. Úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerélmény.
Még egy kérdésem lenne hozzátok, hogy a családotok az hogyan viszonyul a ti diákrádiós létetekhez? Tehát otthon mit mondanak a szüleitek, hogy jó, hogy ezt csináljátok, vagy fölösleges, hogy ezt csináljátok, vagy tudomást se vesznek róla, vagy büszkék rátok akár a díj kapcsán, ha máskor nem, mi a benyomásatok?
A szüleim körülbelül erről annyi tudomást vesznek, hogy megkérdezik tőlem, hogy ma meddig tart a sülés, csak így mondom, hogy most egy picit később, mert rádiózok. Szóval nem nagyon vesznek tudomást róla, de én sem beszélek róla olyan sokat otthon, hogy tudják.
Műsort sem mutattál meg nekik?
A Facebookra ugye felrakták az zaklatás ellenes műsort, és azt meghallgatták, és akkor gratuláltak, hogy nagyon jól csináltuk.
Én nekem a szüleim teljesen jól vannak vele, büszkék, amikor valami jót érünk el, tökre támogatók.
Az én szüleim nagyon támogatnak ebben, mindig kérdezik, hogy van-e már új adás, mi lesz az új téma, mindig meghallgatják az adásainkat, akár többször is.
Messze van még az életetekben, hogy dolgozzatok, és ez jól is van így, de el tudja elképzelni valaki közületek, hogy egyszer újságíró legyen, vagy rádiós legyen, vagy hogy még mélyebben érintse ez a dolog, vagy érdekelje ez a dolog?
Engem érdekelne. Nem biztos, hogy pont a rádiózás, de valamilyen médiás szakma az érdekelne, vagy esetleg még a filmes is. És nyáron valószínűleg menni fogok a Due Media táborba is.
Ahova tulajdonképpen a szerkesztőségetek nyert valamiféle hozzájárulást, hogy el tudtok erre menni, ugye? Tehát ez segítség.
Igen.
És valószínűleg én is el fogok menni a táborba.
És neked is ebből kifolyólag van, el tudod képzelni, hogy ez hosszú távon is érdekelne ez a újságírás?
El tudnám képzelni, de még nem annyira tudom.
Én így a rádiózással, meg az újságírással nem foglalkoznék a jövőbe, és még ez is csak tervben van, mert még nem biztos, még gimit se tudom, hogy hova megyek, de engem a filmrendezés az nagyon érdekel. Szóval lehet azzal fogok foglalkozni, hogyha befutok.